Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, a 358. dicséretünk első versét énekeljük fennállva. A 358. dicséretünk első versét, amely így kezdődik: a Krisztus mennybe felméne.
Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene, Atyával megbékéltetne, életre bívinne.
Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett dicséretünket, a 358. dicséretünket énekeljük a második, harmadik, negyedik és ötödik versével: ó, mi kegyelmes mesterünk!
Ó, mi kegyelmes mesterünk! Emlékezzél meg mi rólunk, ki meghaltál, volt érettünk, légy jelen mi velünk. Te látod, mennyből éltünket, és nagy keserűségünket, vigasztald meg mi lelkünket, hogy higgyünk tégedet. Mert megfogadtad mi nékünk, hogy lész örökké mi vélünk, adjad szent lelked mi nékünk, hogy benned hihessünk. És oltalmazd meg mindentől, Szent Atyádnak haragjától, ördögtől és kárhozattól, minden
a mi segítségünk és Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Folytassuk könyörgésünket. Dicsőítünk téged, Úr Jézus Krisztus, aki mennybe mentél, érettünk. Dicsőítünk téged, aki uralkodsz örökkön örökké. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert eljöttél erre a földre. Dicsőítünk téged azért, mert elvégezted mindazt, amit az Atya személyedre kiszabott, és dicsőítünk téged azért is, mert megértetted és megérteted velünk, hogy a te helyed most ott van a mennyben, az Atya jobbján. Köszönjük, hogy jobban tudod a te terveidet nálunknál, és köszönjük te néked azt, hogy noha nem láthatunk a szemeinkkel most téged, mégis hihetjük, hogy javunkra vagy ott az Atya jobbján. Dicsőítünk téged azért, mert elküldted a vigasztalót, a Szent Lelket, aki által jelen vagy, igazgatod a mi gondolatainkat és életünket, aki által fölgerjeszted a mi szívünket buzgalomra, hitre, és aki által hirdetteted ígédet ezen a mai estén is számunkra. Kérünk, légy könyörülettel és irgalommal hozzánk, adjad, hogy megérthessük ígédnek titkait, hogy együtt örvendezhessünk a te színed előtt. Kérünk téged, hogy így gyakorolj kegyelmet és irgalmat fölöttünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk Isten igéjét, amelyet Pál apostol Efézus beliekhez írt leveléből olvasok. Pál apostol az Efézus beliekhez írt leveléből az első rész 15. versétől kezdődően eképpen ír az egykori gyülekezet és mindannyiunk számára. Én, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Mint hogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste, és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt, amelyekben egykor éltetek e világ életmódja szerint. Kedves testvérek, nagy kérdés az, hogy a Jézus mennybe menetelének milyen üzenetei vannak, vagy lehetnek egyáltalán a hívő, vagy a hitetlen emberek számára. Valami lezárult a mennybe menetellel, Jézus elment erről a földről, és nem kevesen vannak, akik úgy gondolják, vagy úgy mondanák, ha tehetnék, vagy kinyilatkozhatnák, hogy mintha ezzel Jézus valami taktikai hibát követett volna el. Hát mennyivel nagyszerűbb és jobb dolog lenne, és lett volna, ha ő azóta is itt lenne ebben a világban. Legyőzte a halált, feltámadott, micsoda bizonyíték lehetne az ő testi jelenléte 2000 év óta ebben a világban. Talán többen lennének hívők. Talán az emberek máshogy gondolkoznának róla. Talán többen aláznák meg magukat Isten hatalma előtt. Azonban, kedves testvéreim, azt gondolom, hogy Jézus földi életében az ő fogantatásától halálán keresztül feltámadásáig és mennybe meneteléig, az Atya akarata és terve ment végbe. És az Atya akarata és terve Jézus Krisztussal kapcsolatban eddig szólt itt a földön. Mert Jézus Krisztus annak előtte is volt a mennyben, és most is van a mennyben. Fontos meglátnunk azt, hogy Jézus Krisztussal az Atyának annyi terve volt a földön, ami itt megvalósult. Jézus Krisztus további szolgálata a mennyben történik meg, ezért kellett, hogy elmenjen közülünk, ezért kellett és teljesedett be az ő ígérete később, pünköstkor, hogy eljöjjön erre a földre a Szentlélek. Nos, nem csak a mi gondolataink azok, hogy talán jobb lenne, ha Jézus itt lenne közöttünk, hanem az első keresztényekben is volt valamiféle ilyen indulat, kérdések és gondolatok Jézus Krisztussal kapcsolatban. Tudjuk az első keresztényekről, hogy miután Jézus elment a mennybe, nagyon hirtelen várták azt, hogy Jézus onnan vissza is fog térni. Úgy gondolták, hogy ez talán hetek, napok, hónapok kérdése, és aztán ahogy telt az idő, egyre inkább választ kellett adni arra a kérdésre, hogy hol van Jézus. Hol van Jézus? Mi történik most? Miért nem jött vissza? Nos, Pál apostol így írja meg az efézusiaknak is a levelét, elsősorban az efézusi hívőknek. Hiszen mindig a hívők azok, akiket izgat ez a kérdés, hogy hol van Jézus. Hogy miért nem jön Jézus? A hitetlen világ inkább azt szeretné, ha Jézus nem volna sehol, és inkább azt szeretné, ha Jézus visszajöveteléről egyáltalán nem is beszélnénk. A hívők kérdése ez. És Pál apostol megírja az efézusi gyülekezetnek mindazt, amit Jézus Krisztus mennybe menetele számunkra üzen, amelyet komolyan kell vennünk, amelyből erőt meríthetünk. Hosszabb szakaszt olvastam föl ennek a levélnek a bevezetéséből. Pál apostol azt mondja, hogy hálát ad Istennek az Efézus beli hívőkért, hitükért és szeretetükért, amellyel őket Isten megajándékozta. Ugyanakkor, miután elmondja ezt, azt is föltárja egy gyülekezet előtt, hogy imádkozok is értetek. Mert azzal, hogy hitre jutottatok, nem értetek célba. Van folytatás, efézusbeli hívek, és én kérem az Istent. Méghozzá azt mondja Pál apostol, hogy arra kérem az Istent, hogy a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét adja nektek, hogy ti még inkább megismerjétek őt. Így tanítja az efézusiakat, hogy megkaptátok a hit ajándékát, Isten kegyelmes volt hozzátok, ezért hálás vagyok én is veletek együtt. De kérem azt az Istentől, hogy miután megkaptátok a hit drága ajándékát tőle, segítsen meg benneteket, hogy végre megismerjétek őt, az ajándékozót. És aztán folytatja is ezt a gondolatot. Azt mondja az apostol, hogy Istent úgy ismerhetik meg az efézusiak, ha világosságot kapnak Istentől. Mire nézve kell világosságot kapniuk az efézusiaknak? Arra, hogy milyen reménységre hívta el őket Isten. Aztán arra, hogy milyen gazdag az ő örökségük, dicsősége a szentek között, harmadsoron pedig azt mondja az apostol arra, hogy milyen mérhetetlenül nagy az ő, tudnélik Isten hatalma a benne hívőkön. Én erről a harmadik tételről szeretnék most néhány szót szólni a testvéreknek, hiszen szükségünk van nekünk is arra, hogy Isten világosságot ajándékozzon nekünk, méghozzá afelől, hogy milyen nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Pál apostol sok mindent mondhatna Isten hatalmáról, ahogyan ő ezt a hatalmát kinyilvánítja és gyakorolja, de milyen érdekes, és itt kapcsolódik be az efézusi levél a mennybe menetel ünnepébe, hogy Pál apostol az atya hatalmát, az atya hatalmának bizonyítékait Jézus Krisztusban láttatja. Hogyan? Azt mondja a 20. versben, hogy az atya munkálkodik Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette őt a mennyben. Azért imádkozok, hogy megismerjétek a mi Istenünknek mérhetetlenül nagy hatalmát. Miben látszik ez a mérhetetlenül nagy hatalom? Abban, hogy a mi Istenünk Jézus Krisztusban munkálkodik. Őt föltámasztotta a halálból, és a jobbjára ültette a mennyben. Ez Isten hatalmának bizonyítéka, és az Isten végtelen hatalmának a jele, amit a hívőknek világosan érteniük és látniuk kell. Mi általában csak azt szoktuk vizsgálni, és talán ezen a mai napon is ez jut eszünkbe, hogy hogyan lehetne nekünk, embereknek a látható világban nagy hasznunk abból, ha Jézus itt lenne velünk. De most Pál apostol arról beszél, hogy hogyan válik nekünk leginkább a hasznunkra az, hogy Jézus Krisztus a mennyben van. Nem azzal lenne a mi legnagyobb hasznunkra Jézus, ha itt lenne közöttünk, hanem azáltal van a legnagyobb hasznunkra, hogy ott van a mennyben. Miért? Mert az atya őt a jobbjára ültette. És ezt tovább magyarázza az apostol, hogy ez tulajdonképpen mit jelent. Mert mi ezen gyorsan túllépnénk. Azt mondanánk, hogy ezt nem látjuk, ezt a helyet. Azt sem tudjuk, hol van a menny. Mit jelent az atya jobbján lenni? Hát ezt találgatjuk. Mit meríthetünk mi ebből erőt? Nos, az apostol folytatja, és elmondja az efézusiaknak, hogy mit jelent az, hogy Jézus az atya jobbján van. És amikor ezt szemlélteti, akkor azt írja le, hogy a valaha volt, vagy meglévő, és a valaha eljövendő erők és hatalmak fölé emelte Isten Jézus Krisztust. Azt mondja az apostol, hogy sokféle erőt hívtak, hívnak és fognak segítségül hívni az emberek a történelem folyamán. Így mondja az efézusi hívőknek, Jézus Krisztus az atya jobbján minden hatalom és erő fölé emeltetett, amit el tud az ember képzelni. Amíg Jézus itt járt a földön, addig az emberek szemlélték azt a hatalmat, amit ő képviselt, de mégis úgy gondolták az emberek, hogy ezt a hatalmat, amely Jézusnál van, le lehet győzni. Amikor Jézust keresztre feszítették, és látták őt meghalni, akkor azok, akik kételkedtek az ő hatalmában és erejében, úgy gondolták, hogy mi legyőztük azt az erőt, amely betegeket gyógyított, megkötözötteket szabadított meg. Jézus ellenségei elhitték azt, hogy mi vagyunk azok, akik a leghatalmasabbak vagyunk. Mi legyőztük őt, Azt mondta magáról, hogy Isten fia. De mi keresztre tudtuk őt feszíteni. Akkor mégiscsak hatalmasabbak vagyunk nálánál. Azt mondja most az apostol az efézusiaknak, Jézus fölment a mennybe. Az Atya Istennek jobbjára azért, hogy minden hatalom és erő fölé emeltessen, akit és amit az emberek segítségül hívnak. Milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma. Nekünk olyan Krisztusunk van a mennyben, aki minden fórum fölé oda emeltetett. Tulajdonképpen az apostol bátorítani szeretné a hívőket arra, hogy nézzenek föl Jézus Krisztusra, aki ott van az Atya dicsőségében, és végre kapjanak világosságot afelől, hogy az ő Jézusuk a világ mindenség legnagyobb hatalmával bíró személye. Hogy nem csak egy szólás az, amit Jézus ott a mennybe menetelekor mondott, hogy nékem adatot minden hatalom menjen és földön, hanem ez az igazság. És ebbe minden hívő Pál apostol idején, azóta és ma és az eljövendőben bele kell, hogy kapaszkodjon. Hogy az a Jézus Krisztus, akiben én hiszek, minden erők és hatalmak fölé oda emeltetett. Ez a Jézus nagyobb a politikusoknál, nagyobb a pénzerejénél. Ez a Jézus Krisztus fölemeltetett a betegség, a gyász, a szomorúság hatalma fölé. Ez a Jézus Krisztus föléje emeltetett a démoni hatalmaknak. Minden hatalom fölé odaemeltetett, amit az emberek valaha segítségül fognak hívni. Testvérek, óriási dolog ez, és egy óriási fölismerés. Ha valaki, aki hitre jutott, elkezdi megismerni így Istent és Jézus Krisztust, úgy megismerni, hogy ő az én hétköznapi életemben mindenek fölé oda van emelve. Nem esteké, és nem esneké ma is a hívők gyakran kétségbe. Amikor a világ erőit és hatalmait szemléljük, látjuk a természet erőit, látjuk hatalmas emberek döntéseit és azoknak következményeit, és olykor megremeg a mi szívünk, és elbizonytalanodunk, hogy mi a mi jövőnk. Mi az Isten gyermekeinek jövője? Van-e, lesz-e kapaszkodunk? Mit mond Pál apostol az efézusiaknak? Azért imádkozok, hogy az én Uram, Istenem gyújtson világosságot a ti szívetekbe, hogy megértsétek, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Kedves testvéreim, ma reménységgel nézünk Jézus Krisztusra, aki ott a mennyben, az Atya jobbján uralkodik. Föléje emeltetett mindennek, azért, hogy mi belé kapaszkodhassunk. És ez nagy bátorságot kell, hogy adjon nekünk, bármilyen korosztályhoz tartozunk, bármilyen problémákkal élünk és küzdünk itt a földi életünk folyamán, hogy még nagyobb szeretettel, szerelemmel és hittel forduljunk oda Jézus Krisztushoz. Bár csak adná meg nekünk Isten azt a fölismerést, hogy milyen véghetetlenül nagy az ő hatalma. Bízunk ebben a hatalomban és erőben, amikor imádkoznunk kellene. Bízunk ebben a hatalomban és erőben, amikor olyan problémák tornyosulnak előttünk, amiket nem látunk megoldhatónak vagy legyőzhetőnek. Így tudjuk-e megszólítani Jézus Krisztust ezzel a hittel, testi, lelki bajaink között? Tudjuk-e őt így dicsőíteni, mint aki minden hatalom fölé odaemeltetett? De nem csak ezt mondja róla Pál apostol, hanem azt mondja, hogy a lábai alá vetett az Atya mindent. Föléje emelte minden erőnek és hatalomnak, nem csak azért, hogy segítségül hívható legyen, hanem azt mondja az apostol, hogy ez azt is jelenti, hogy az Atya mindent Jézus lábai alá vetett. Ez mit jelent közelebbről? Nem ugyanazt jelenti, amiről az előbb beszéltem, testvérek. Nem ugyanazt jelenti, hogy segítségül lehet hívni az Atyát, mert az apostol nem is csak ezt akarja megértetni az efézusiakkal, ennél többet jelent. Az, hogy Jézus lábai alá vetett mindent az Atya, ez azt jelenti, testvérek, hogy ebben a világban az történik, amit Jézus akar. Ez ezt jelenti. Ez azt jelenti, hogy amit Isten eltervezett, az ebben a világban végbe fog menni. Úgy fog végbe menni, ahogyan ezt ő megtervezte. Mert Jézus lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé, fejjé. Testvérek, a világ nem a véletlenek sorozata, és ha ezt valakiknek, akkor a hívőknek tudniuk kell, hanem Isten végtelen uralmának és döntéseinek folyamata az, ami körülöttünk zajlik. Isten véghez viszi a tervét. És ezek közül a legfontosabb nem a világ béke, ahogy a szépség királynők szokták nyilatkozni a riportban, amikor megkérdezik, hogy mit tenne a világért, és amit a legtöbben elvárnának Istentől, hogy legyen világbéke. És nem ez az Isten tervének a fókusza, hanem micsoda? Azt mondja, így folytatta a második rész első versében, titeket is életre keltett, akik halottak voltatok vétkeitek és bűneitek miatt. Mit jelent az, hogy Jézus uralkodik? Ez azt jelenti, hogy ő véghez viszi az övéinek a megmentését. Titeket is életre keltett, akik halottak voltatok a vétkeitek és a bűneitek miatt. Azt mondja Pál az efézusiaknak, életképtelenek voltatok. Éltetek a földön, volt egy látható életetek, mégis a bűneitek miatt kárhozatban voltatok, és nem volt semmiféle esélyetek arra, hogy ebből az állapotból kitörjetek, kimeneküljetek. Halottak voltatok, nem is akartatok ebből az állapotból kimenekülni. Mit tett veletek Jézus Krisztus, akinek a lábai alá vetett az Atya mindent? Aki véghez viszi az ő félelmetes tervét, azt tette veletek, hogy életre keltett benneteket. Miért? Mert az ő lábai alá vetett az Atya mindent, mert ő uralkodik. Ő uralkodik. Azt tette, amire ti nem számíthattatok, és azt tette, amivel nem is számoltatok. Jött, utolért benneteket, újonnan szült az ő lelke által, és életre keltett titeket. Sőt, folytatja is az apostol, nem csak ennyit tett, hanem azt mondja a második rész 6. fejezetében, hogy vele együtt feltámasztott az Atya tudnélik Krisztussal titeket, és a mennyeiek világába ültetett. Azaz Krisztus nem csak kiragadott benneteket a halálból, a kárhozatból, hanem üdvözített is benneteket. Üdvözített benneteket, oda ültetett titeket a mennyeiek világába. Óriási dolog ez, testvérek, hogy Jézus véghez viszi az Atya jobbján ülve mindazt, amit eltervezett. Hiszünk-e ebben, testvérek? Hiszünk-e ebben? Hiszünk-e abban, hogy egy lélek sem fog elveszni, akiért Jézus Krisztus a Golgotai kereszten szenvedett. És látjuk-e a prioritásokat a történelemben? Mert az Istennél nem azok a prioritások, amik nálunk. Mi azt gondoljuk, hogy a világ béke volna a legfontosabb dolog. Miért? Hogy jól éljünk itt a Földön. Az Istennél nem ez a lényeg, hogy az ember jól éljen itt a Földön. Mert mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a szívében kárt val? Azaz elkárhozik utána. Nézzétek, mi az Isten mértéke, mik a prioritások az Istennél. Az a prioritás, hogy az embert a kárhozatból kiragadja. A kárhozatból kiragadja. Az az Isten prioritás, hogy megnyerjen bennünket az örök életnek. És ez óriási különbség. Ő ennek rendel alá mindent a világ történelemben. Hogy az övéit, akikért Jézus Krisztus szenvedett, megszerezze magának. Ez az Isten terve. Úgy is szoktuk nevezni a Szentírás alapján, hogy ez az Isten üdv terve. Ez az Isten terve a világgal. Ez az ő elsődleges szempontja, hogy az övéit minden korban, a világ négy tája felől elhívja, újonnan szülje és életre keltse magának, míg nem végbe megy az ő csodálatos terve. Ki teszi ezt? Jézus Krisztus teszi ezt. Honnan műveli ezt? Onnan az Atya jobbjáról, ahova ültetett és a lábai alá vettetett minden. Testvérek, nem úgy van ez, hogy majd valaki csak úgy elkárhozik, akiért Jézus Krisztus szenvedett. Ha rajtunk múlna, akkor ez lehet, hogy megtörténhetne. Ha rám volna bízva embereknek a sorsa, üdvössége, akkor lehet, hogy elkárhoznának emberek a környezetemben, de rám nem ez van bízva. Élet és halál kérdése, üdvösség és kárhozat kérdése az Isten terve. Jézus Krisztus csodálatosan gondoskodik arról, hogy az övéi megmeneküljenek. Mik vagyunk mi ebbe? Az ő eszközei vagyunk ebbe. Hogyan vagyunk az eszközei? Hibázhatunk? Testvérek, hibázhatunk, de az Isten tervét nem tudjuk kicsorbítani. Nehogy azt gondoljuk, hogy Isten tervét mi el tudjuk ferdíteni. Miért? Azért nem tudjuk elferdíteni, mert Jézus ott van az Atya jobbján. Fölötte minden hatalomnak. A sátán mindent elkövet, hogy a hívőket, mint Isten eszközeit csorbítsa, elaltassa. Isten mégis győz. Mégis győz. Mert övé minden hatalom. A lábai alá vetett az Atya mindent Jézus Krisztusnak. Az történik, amit ő akar, és ő nem fog veszni, hagyni senkit. Azt mondja, hogy ha kell, akkor a kövek is megszólalnak. Ha az övéit a sátán mellékpályára szorítja, akkor majd gondoskodik arról, hogy a kövek szólaljanak meg, és azok beszéljenek. És lássátok meg, nem, de megbizonyította ezt a mi Urunk Istenünk az egyház történelem folyamán. Amikor az egyház elvilágiasodott, amikor az egyház beledőlt a pogány bálványimádás legundokabb fertőibe, amikor a papok kezében nem volt Biblia, akkor az Isten nem megmutatta, hogy amit akar, azt mégis végbe viszi. Amikor az egyház történelem legsötétebb korszakait élték, akkor valami csoda folytán, nem lehet tudni, hogy hogyan, egyszer csak megjelentek a hugenották, az előreformátorok, jöttek a reformátorok, és az Isten hozta az ő tervét a napvilágra. Elkezdtek újonnan születni emberek, olyan időszakban az egyházban, amikor senki nem beszélt Jézus Krisztusról, az ő váltság haláláról, vagy ha szóltak is, azért tették, hogy ebből pénzt csináljanak. A legkisebb esélye volt annak, hogy valaha valaki is újonnan születik az örök életre. Ha az egyházra volt bízva az üdvözülők sora, akkor senki nem üdvözülhetett volna sok száz éven keresztül, de Jézus Krisztus lábai alá van vetve minden, és egyszer csak utolér embereket azon a rejtelmes módon, amelyről Nikodémussal beszélget, és elvégzi azt, amit ő el akar. Miért? Mert ő uralkodik. Ő uralkodik. Testvérek, ma is ő uralkodik. Akár milyen módon hánykolódik az egyház ebben a világban, Isten az övéit nem hagyja elveszni. És akit üdvözíteni akar, azt elő fogja szedni. Ha a kövek által szólítja meg, akkor úgy fogja megszólítani. De milyen jó az, amikor a hívők szívében világosság gyúlik. És most térjünk ide vissza az Efézusi levél elejére, mit mond az apostol? Hálát adok értetek, a hitetekért, a szeretetekért, szeretetetekért, amely bennetek van, de imádkozom Istenhez értetek, hogy adjon nektek világosságot, hogy megértsétek, milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma a rajta, a benne hívőkön. Hogy milyen hatalmas az Isten ereje, és ezt nekünk kell felismerni. Drága testvérek, a mennybe menetelnek, Jézus mennybe érkezésének üzenete bennünket föl kell, hogy emeljen, és kell, hogy emlékeztessen arra, hogy milyen mérhetetlenül nagy a mi Urunk Jézus Krisztus hatalma. Meg kell, hogy erősödjön a mi szívünk, hitünk, ragaszkodásunk és bizalmunk Jézus Krisztus felé. Ilyen bizalommal kell, hogy hozzájáruljunk és hozzáforduljunk. Meg kell tagadnunk minden kicsinyhitűséget, minden hitetlenséget, amelyet mi Istenről, Jézus Krisztusról feltételeztünk. És ugyanakkor teljes biztonsággal kell őre hagyatkoznunk, tudva azt, hogy véghez viszi az ő tervét. Azt a tervét is, amelyet a mi életünkkel kapcsolatosan tervezett, és azt a tervét is, amelyet másokkal kapcsolatosan megfogalmazott. Nem látjuk ezeket a terveket? Nincsen a kezünkben? Nem tudjuk, hogy mit hoz a holnap? Nekem, vagy annak a családtagnak, szerető, hozzátartozónak, aki még nem az Úré? Sokat szoktunk ezen izgulni, de ne izguljunk, nézzünk föl Jézusra. És bízunk ő benne, akinek minden hatalom odaadatott, és ezt az ő hatalmát mire használja? Arra használja, hogy az üdvösséget végbe vigye az őt félők életében, és hogy véghez vigye azoknak az életében is a hit drága útját, akik még őt nem ismerik. Mindezt teszi a mennyben, az Atya Isten jobbján. Testvéreim, Jézus Krisztus ereje nem fogy el. Olyan van, hogy egy vállalkozásból kifogy a pénz. Olyan van, hogy az ember elveszti a lendületét, és nem tud valamit végbevinni, amit elhatározott. De az Atya jobbján Jézus Krisztusnak mindene megvan ahhoz, hogy amit akart és elhatározott, azt véghez vigye. Véghez is fogja vinni. Így emeljük föl rá mi szemünket, hálaadással, bizalommal, és így tekintsünk a körülöttünk lévő világra is, mint amelyben munkálkodik a mi Urunk Istenünk, és ennek bizonyítékát adja, amikor elhív és megragad embereket körülöttünk. Bízunk ő benne, és kérjük őt arra, hogy folytassa az ő munkáját bennünk és általunk. Amen. Kedves testvéreim, a 421. dicséretünket énekeljük, annak is az első és a negyedik versét. A 421. versünkben Így 421. dicséretünkben, tehát első és negyedik versekben így vallunk, tudom, az én megváltóm él, hajléka készen vár reám.
Él, hajléka készen vár rám, már hint felém és koronát, ígér a földi harc után, bár a világ
Csendesedjünk el és imádkozzunk. Olyan nagy dolog, ha nem csak azt tudhatjuk, hogy Te élsz, Úr Jézus Krisztus, hanem ha hihetjük azt is, hogy Te valóban helyet készítesz nekünk, mert terveidben nem csak a mi megváltásunk szerepel, hanem üdvözítésünk is. Dicsőítünk, hogy ma arról tanítasz bennünket, hogy végtelen és számunkra fölfoghatatlan hatalommal viszed véghez a te tervedet. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert bennünket is kiragadtál bűneinkből, a kárhozatból, a halálból, és örök életre szültél újonnan. Köszönjük, hogy nem volt semmiféle akadály, amit ne tudtál volna leküzdeni azért, hogy utolérjél bennünket a kegyelem drága evangéliumával és üzenetével. És köszönjük, hogy nincsen semmi akadály, amelyet ne tudnál legyőzni és ne győztél volna le, hogy bennünket az örök életre elvezessél. Áldunk és magasztalunk téged azért, mert ez a te munkád, számunkra nagy erő. Nagy erő és nagy hatalom az, ami te nálad van. És köszönjük, hogy ezzel az erővel és hatalommal véghez fogod vinni mindazt, amit elhatároztál örökkévaló végzésedben. Most és minden időben. Köszönjük, hogy senki nem veszhet el azok közül, akik a tieid. Így kérjük tőled azt, hogy adj a mi szívünkbe, lelkünkbe nyugodalmas békességet a te végzéseid felől. És adjad, hogy bárhová is sodródik a mi életünk, ne kételkedjünk abban, hogy te tudsz a mi sorsunkról, és még inkább ne kételkedjünk abban, hogy te minden láthatókkal együtt, vagy azok ellenére üdvözíteni fogsz bennünket. De segíts, hogy így tudjunk nézni mindazokra, akik még nem a tiéd környezetünkben, és akikre nézve szívünkben imádság és vágy van. Úrunk, adjad, hogy miközben türelmes szeretettel eléd hozzuk őket alkalomról alkalomra, hadd bízunk abban, hogyha terved van velük, akkor te véghez is fogod azt vinni a magad idejében. Segíts meg bennünket, hogy ne akarjunk téged megelőzni, hanem hadd legyünk alázatos eszközeid, akik fölismerték a te hatalmadat, és akik ezelőtt a hatalom előtt meghajolnak és ebben bíznak. Úrunk, köszönjük te neked, hogy ma erről tanítasz bennünket, bátorítasz és megnyugtatsz, és köszönjük, hogy fölemeled oda a mi szemünket a mennybe, ahol Jézus Krisztusunk él, uralkodik és közben jár életünk. Köszönjük, hogy nem vagyunk egyedül, mert szent lelkedet elküldted, elbocsájtottad, aki által elvégzed a te munkád a te földön, és aki által kiáltatunk hozzád is, mint szerető mennyei atyánkhoz. Légy és maradj velünk, hadd erősödjön, hadd bátorodjon meg a mi szívünk mindaddig, amíg meg nem látunk téged színről színre. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az atyának szeretete, a fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek! Kedves testvérek, következő gyülekezeti alkalmunk vasárnap az Isten tisztelet keretében lesz. Nagy szeretettel hívom és várom erre az alkalomra a testvéreket. Mostani Isten tiszteletünket a 359-es dicséretünk első, harmadik és ötödik versének éneklésével fejezzük be. A 359. dicséretünk első, harmadik és ötödik versét énekeljük. Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe.
Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe, és ottan vettél hatalmat. felséged, és híven téged magasztalunk. Bárha nem látunk szemünkkel, de hitünkkel megtapasztalunk. Mivel te utat nyitottál, és tanítottál mennybe menni, adjad, hogy téged kövessünk, és siessünk nyomodba lenni. Segítsd igyekezetünket, vonj szívünket te magad után, hogy a te akaratodnak s nyomdokodnak járhassunk. Majd, ha megfutjuk pályánkat, várt pálmánkat a kezünkbe hadd. Lelkünket, ó szerelmesünk, hőkezesünk magadhoz fogad. Testünket is emeld végre, dicsőségre isteni karral, hol tégedet szemlélhessünk, dicsérhessünk az égi kar.